szokásunkra szíven szeretném, hogyha a gyerekek idejönnének az első sorban, mert egy kis feladatot szeretnék nektek adni. Adok nektek énekeskönyveket, és azt szeretném kérni tőletek, hogy látjátok a kezdő énekünket, amit énekeltünk. Legyetek kedvesek megkeresni, és megnézni, hogy ki volt a szövegírója ennek az... No? Jó, akkor most lapozzatok az énekeskönyv legesleg végére, és ott keressetek egy olyat, hogy szövegírók és források. Jó, még tovább kell lapozni, ott lesz az, még egy kicsit tovább, ott lesznek. Valahol szövegírók és források, elvileg kell lennie a végén egy ilyen résznek. Megvan? Na és akkor keressétek meg ezt a nevet, amit az előbb néztünk. Hány éneket írt ő ebben az énekeskönyvben? Megvan? Adél már jó fele keresget, mert az lesz majd a következő feladat. Igen, hány ének? Mondjad, melyik éneket írja?
278.
Aztán még? Ha jól keresztetek, akkor három. Három éneknek kell lenni.
Három éneknek?
Na megvan?
Ja, igen, három.
Na, igen.
125.
Igen.
182 és 307.
Jó, akkor most a dallamszerzőkhöz is lapozzatok oda, és nézzétek meg, ott megtaláljátok-e. Igen, és van ebből olyan, aminek a dallamát is ő szerezte?
153, 182, 260.
Igen, na nézzük csak oda. Amit a végén fogunk énekelni az Isten tiszteletnek, annak is ugye ő szerezte a szövegét, meg amit az elején énekeltünk annak is, de az utolsónál, a végén ő szerezte a dallamot is hozzá. Na mit tudunk vajon erről az emberről?
Én nem tudok semmit, csak annyit, hogy egy kalif volt.
Na figyeljetek, ő egy amerikai metodista ember volt, és az 1800-as évek második felében szerezte ezeket az énekeket. Nem tudom, hogy erről a korszakról tudtok-e valamit, még ti történelmet nem tanultatok, de annyit elmondanék, hogy az 1800-as évek második felében Amerikában volt egy polgárháború. És ebben a polgárháborúban az északiak harcoltak a déliek ellen. Minden háború szörnyű dolog, ugye ezt tudjuk mindannyian, de itt valami érdekes dolgot fedezünk fel. Nevezetesen azt, hogy ez az ember, aki írta ezeket az énekeket, az írt olyan éneket is, ami nekünk ugyan nincs benne az énekes könyvünkben, de Magyarországon nagyon-nagyon sokan ismerik, és katona éneknek hívják.
Katona induló?
Katona indulónak is mondhatjuk, vagy katona éneknek. Ugye ezek a katona éneknek az a különlegessége, hogy gyakorlatilag valamilyen háborús eseményhez kötődnek így. Most az a katona ének, amiről mesélek nektek, és aminek ő az ének és dallam szerzője, ez is egy csatához kötődik. 1864. október 5-én volt egy csata ebben a bizonyos polgárháborúban. És az északiak azok egy kicsit úgy érezték sokan, hogy azért is harcolnak, hogy bizonyos jogokat kivívjanak. Ugyanis képzeljétek el, hogy 150 évvel ezelőtt Amerikában még rabszolgatartás volt. El tudjátok azt képzelni? És ezek az északiak azt mondták, hogy nekik a háborújuknak az egyik célja az, hogy ezt teljesen megszüntessék, hogy ilyen már a 19. században ne legyen, hogy rabszolgatartás. És sokan azért is mentek a háborúba, hogy ezért harcoljanak. Hát ez nem egy túl szép dolog háborúban harcolni, de maga a cél, amiért harcoltak, az egy elég nemes célnek tűnt sokak számára is. Ezek között sokan voltak vallásosak, hívő emberek is. Például ez az ember is. És ezt a éneket, aminek az eredeti címe az volt, hogy Hold the Fort, ezt egy legendás mondatból szedte. Ugyanis ebben a polgárháborúban volt egy olyan mondat, ami így hangzott, Hold the Fort, I am coming. Ami azt jelenti, ha valaki tud angolul, hogy tartsd a frontot, jövök. És tudjátok-e, hogy ez tulajdonképpen egy bibliai igéből származik ez a jelmondat, ami így hangzik, Jelenések 2.25, amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Ugye egy kicsit másképp hangzik ez a mondat, de minden bibliai igéből lehet ilyen aktuális dolgot szedni. És akkor egy anekdotát szeretnék elmesélni nektek erről az énekről, amit majd meg fogunk tanulni nem sokára. Kérem is az Ádámot, hogy kapcsolja be a projektort addig, hogy ne melegedjem. Ez az ének egy nagyon érdekes magyarországi vonatkozása is van. Ugye ide Magyarországra egy skót prédikátor hozott ezekből az énekekből, és így terjedtek el. És nem is Magyarországon játszódik igazából ez a történet, hanem Erdélyben, Kolozsvárot, amit felolvasok nektek. Volt két lelkes teológus hallgató, az egyiket Pál Lászlónak, a másikat pedig Sándor Lászlónak hívták, és ők a kolozsvári teológiára jártak, és nagyon-nagyon lelkesek voltak a szorvány misszióban. És 1950 tavaszán szorványokat jártak, Kisbácsiba és Kardos falvába mentek, és jó egyetértésben elhatározták, hogy a két kicsi gyülekezetnek ismerkedési majálist rendeznek. Ennek az ügynek megnyerték Horváth Jenő teológiai tanárt is. Egy napfényes májusi vasárnap törökvágásban a kolozsváriak egyik kedvenc kirándulóhelyén gyűltek össze, ahol Horváth professzor lelkesen prédikált. Ezután zsoltárokat és dicséreteket énekeltek. Majd egy adott pillanatban arra lettek figyelmesek, hogy egy nagybőgőstől cimbalmosból álló öttagú zenekar igyekszik feléjük. A prímás tisztességtudóan megemelte a kalapját, és megkérdezte. Istálom, szabad-e egy nótát csinálni? Hát a horvát professzor, van a vér is meghűlt, és mondta hidegen, tiltakozott, hogy ezt kérem, egy vallásos kirándulás. Mire a prímás ismét megemelte a kalapját, és tisztességtudóan megkérdezte. Hát istálom, milyen vallás? Mire a két teológus fiatal lelkesen rávágta, hát mi reformátusok vagyunk. Erre a prímás arca felderült, kihúzta a derekát, és boldogan vallotta, hát mi is reformátusok vagyunk. És már is lendítette a vonóját, banda vigyáz, és átszellemülten nagy boldogsággal rázendítette a Felbarátim drága Jézus zászlaja alatt című énekre. Ezt vannak itt nagyon sokan a teremben, akik már ismerik, és azért gondoltam ezt az éneket elhozni ma nektek, mert körülbelül ennyi idős voltam, amikor ezt az éneket nekem is megtanították. És képzeljétek el, hogy a mai napig emlékszem erre az énekre, és nagyon-nagyon szeretem. És megkértem az Enikőt, hogy segítsen abban, hogy ezt az éneket megtanítsuk nektek.
Nem fogjuk megtanulni?
Most bizony.
És aki ismeri a gyülekezetből, annak kérjük a segítségét, hogy énekelje velünk.
Énekeljük el közösen, hogy felmérjük, hogy ki, hogy tudja, jó?
és sörtönök, mindenki még egyszer.
Nézzetek, mert Jézus
köszönjük szépen! Kedves gyülekezet, kedves fiatalok! Mai témának a hitelességet hirdettük meg, és mielőtt az igét megnyitnánk, és a Bibliából közösen olvasnánk, azért el kell mondanom nektek azt, hogy eredetileg, mikor ezt a témát kitaláltam és meghirdettük, egy másik előadóra gondoltam, akit én úgy ítéltem meg, hogy sokkal hitelesebben el tudja ezt mondani, mint én. De sajnos ő a múlt héten vasárnap jelezte, hogy nem tud eljönni. Így rám hárult ez a feladat, hogy felkészüljek ebből a témából, illetve közösen felkészüljünk, és elmondjuk nektek, amit szeretnénk. Igazából azért választottam ezt a témát, mert úgy gondolom, hogy a mai fiataloknak talán az egyik legnagyobb kérdés az, hogy elég hiteles-e a gyülekezet, elég hiteles a közösségünk, elég hiteles ez az egész vallásunk, hitünk, és én sajnálattal tapasztalom, hogy nagyon sok fiatal számára ez nem így van, és ezért nagyon sokan hitelességi kérdések miatt elhagyják a közösségünket. És ezért gondoltam, hogy ezt a témát beszéljük át, és nyissuk meg közösen a Bibliánkat, és keressük meg Máté evangéliumát, a 21. fejezetet. Máté evangélium a 21. fejezetéből a 23-tól 32. verseket fogom olvasni. És mikor bement a templomba, hozzámentek a főpapok és a nép vénei, amint tanított, mondván, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és kiadta néked ezt a hatalmat. Jézus pedig így felelt, és mondta nekik, én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nekem, én is megmondom nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan volt? Mennyből, vagy az emberektől? Azok pedig tanakodtak, magukban mondván, ha azt mondjuk a mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek tehát neki, ha pedig azt mondjuk emberektől. Félünk a sokaságtól, mert János mindnyájan profétának tartják. És felelvén Jézusnak mondták, nem tudjuk. Mondta nekik ő is, én sem mondok meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és oda ment az elsőhöz, és mondta, eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig azt mondta, nem megyek. De aztán meggondolta magát, és elment. A másikhoz is oda ment, hasonlóképpen szólt, az pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram. De nem ment el. A kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondták néki az első. Mondta nekik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek neki, a vámszedők és paráznanők pedig hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki. Talán ismerős többek számára ez a kis példázat, és szeretném feltenni a kérdést nektek, hogyha arról beszélünk, hogy hitelesség, akkor melyik fiú volt a kettő közül a hiteles? Az, aki azt mondta, hogy elmegyek, de aztán nem ment el, vagy az, aki azt mondta, hogy nem megyek, de aztán elment? Lehet válaszolni. Igen. Más vélemény? Mondtad. Mind a kettő hiteles volt? Egyik sem volt hiteles, azt akartam mondani. No, hát igen, ez tényleg így van. Egyik sem volt hiteles. Akkor most azonosítsuk a szereplőket. Kik voltak azok, a példázat szerint, akiket utána Jézus be is azonosít, akik azt mondták, hogy nem megyek, de aztán elmentek. A vámszedők és a parásztanők, igaz? És kik voltak azok, akik azt mondták, hogy elmegyek, de aztán mégsem mentek el? A farizeusok és a tanítók, főpapok, vének. És akkor, ha megnézzük a többi szereplőt, mert ugye egy hosszabb szakaszt olvastam fel, akkor ki az ebbe az egész felolvasott szakaszban, aki szerintetek hiteles volt? Meg a Biblia szerint is.
Jézus.
Jézus, igen? Egyszer. Nézzétek meg az igét. Még, kiről van itt még szó?
Keresztül János.
Keresztül János. Ő hiteles volt?
Igen.
Egyértelműen. Hát éppen ezért féltek tőle utána, halála után is, hogy ha azt mondják, hogy nem, akkor a hitelessége miatt ez problémát fog jelenteni nekik. Viszont ha így gondolkozunk erről a kérdésről, akkor hogyan definiálnánk a hitelességet? Tehát ugye még egyszer mondom, volt ugye az az ember, aki azt mondta, hogy elmegy, de nem ment el. Volt az az ember, aki azt mondta, hogy nem megy el, de elment. És azt mondtuk, hogy egyik se hiteles. Utána beszéltünk Keresztelő Jánosról és Jézusról, azt mondtuk, hogy ők hitelesek voltak. Akkor hogyan definiálnánk ezek után a hitelességet?
Amit csinál, vagy amit mond, azt is csinálja.
Így van. Tehát.
Mustot iszik és mustot
prédikál. Igen, így van. Tehát mustot iszik és mustot prédikál, tehát az a hiteles ember, aki vagy vizet iszik és vizet prédikál, és nem bort iszik és vizet prédikál. Így van. Akkor ebben meg is egyeztünk, de akkor szeretném feltenni a következő kérdést, hogy vajon a mai világban ki a hiteles, kire mondjuk azt, hogy hiteles ember, és az milyen magatartást tükröz. És hogyha egy kicsit így magunkra nézünk, mindannyian, őszintén magunkra, akkor ha mi ezt a definíciót használnánk, akkor vajon mi hitelesek vagyunk? Mindig azt tesszük, amit mondunk, és tanítunk, és gondolunk. Azért hoztam föl ezeket a gondolatokat, mert mindannyiunknak van már olyan kellemetlen tapasztalata, amikor valamit megígért, de nem tudta azt teljesíteni, és tudta, hogy onnantól ő hitelvesztett ember lett annak a szemében, vagy azoknak a szemében, akiknek megígérte azt. És mindannyiunknak vannak olyan tapasztalataink, és én ezt gyűjtöttem az elmúlt héten, nagyon sok fiatallal beszélgettem, így interneten keresztül, főleg olyanokkal, akik régebben hívők családban nőttek fel, de aztán ott hagyták a gyülekezetüket, hogy mi volt ennek az oka, és mindenki egyértelműen és egyöntetően azt mondta, hogy a hitelesség, hogy ő azt látta, hogy itt a gyülekezetben is az emberek eljárnak, mindenki mosolyog, mindenki kedves, de amikor a hétköznapokban élnek, akkor bizony sokszor hiteltelenné válnak, mert nem azt teszik, amit egyébként ott a adott gyülekezetben képviselnek és mondanak. Viszont mindannyian azt is el tudjuk mondani, hogyha saját magunk életét nézzük, akkor nem mindig tudunk hitelesek lenni, mert vannak olyan dolgok, amik ezt befolyásolják, és hát az emberi természetünk is sokszor meggátol ebben bennünket. Mi kell ahhoz, hogy mi mindannyian egyen-egyenként hitelessé váljunk? És mi kell ahhoz, hogy ez működjön az életünkben? És erről szeretnénk ma beszélni nektek. Amikor készültem, akkor az első dolog, amit találtam ezzel kapcsolatban, az az önismeret volt. És ezt főleg a fiataloknak szeretném hangsúlyozni, hogyha ti szeretnétek az életben hitelesek lenni, akkor első dolog és a legfontosabb, hogy önismeretre tegyetek szert. Saját magatokat ismerjétek meg. Mi a legjobb eszköz arra, hogy magunkat megismerjük? Missziómunk a kiváló alkalom erre, igen. Belenézni a tükörbe. És mi a tükör? A törvény maga, a Szentírás, az Istennek a szava, az egy kiváló tükör, amiben bele tudunk nézni, és megmutatja azt, hogy mi milyenek vagyunk valójában. Hogyan mutatja meg? És ugye ez egy bibliai ige, amit idézett itt a Móni, hogy a maga a törvény, amikor belenézünk a törvénybe, akkor meglátjuk a mi állapotunkat. Hogyan látjuk ezt meg? Hát nagyon egyszerű. A Biblia nagyon-nagyon sok emberi történetet és sorsot mesél el nekünk. És mindegyik olyan, amiben, hogyha úgy jobban beleéljük magunkat, akkor el tudjuk képzelni, igen, ezek a mi történeteink. És megismerhetjük azt, hogy lám-lám, abban az adott helyzetben, ha én lettem volna ott, annak az embernek a helyében, lehet, hogy én is ugyanezt a hibát elkövettem volna. És már látom azt, hogy na, akkor ez egy gyengeség az életemben, mert ez így működik. Tehát az első lépés a hitelességhez az önismeret. A második az az önbizalom. Mert ha valaki önismeretet szerez, az első dolog az lesz, hogy megtapasztalja saját magában azt, hogy hát igen. Szóval ebben is gyenge vagyok, ebben is rossz vagyok, egyebek. Akik ott voltak a mi kis csoportunkban, a hátsó szobában, azok emlékeznek rá, hogy egy kicsit pont erről is beszélgettünk. Kérdezgettem a fiatalokat arról, hogy hát nekik mik a talentumaiak, miben erősek. És mindenki olyan kis, hát nem is tudom, nekem nincs is olyan. Tehát mindenki első körben szerény volt, senki nem mondta azt, hogy igen, én jól tanulok, jól tudok úszni, egyebek. Úgy kell kihúzni belőlük azt, hogy miben erősek ők, és miben láthatják azt, hogy nekik vannak talentumaik, amik az életben tudnak használni. Tehát amikor megismerjük saját magunkat, sokszor kialakul egy negatív kép saját magunkról, és ez önbizalom hiányhoz és önbizalom vesztéshez vezet. De majd erről még a későbbiekben szólni fogok. Ahhoz, hogy hitelesek legyünk, azonban önbizalomra van szükség felelősségvállalásra és bátorságra. Ez a három dolog az, ami az embert hitelessé tudja tenni. Aztán, amikor készültem, azt is olvastam, hogy sok esetben az a hiba, amikor hitelességről beszélünk, hogy olyan képet alkotunk ki magunkról, amikor arra gondolunk, hogy milyenekké szeretnénk válni, ami sokszor elérhetetlennek tűnik. Mert ugye minden ember azért szeretne a tökéletességre törekedni. Van bennünk egy ilyen vágy, az Isten helyezte ezt mindannyiunkba oda, hogy tökéletesek legyünk, és sajnos sokszor úgy érezzük, hogy hát ezt úgyse fogjuk tudni elérni. Ez egy lehetetlen küldetés az életünkben. Egy kicsit kihagyok, mert nagyon elszaladt az időnk, és nem szeretném nagyon elhúzni az időt. Egy idézetet szeretnék nektek olvasni. Időszámításunk előtt 300-ban ezt írta Arisztotelész. A jó embereknek könnyebben és szívesebben hiszünk, és ez igaz bármely kérdésről legyen szó. Különösen akkor, ha teljes bizonyosság lehetetlen, és a vélemények megoszlanak. Nem igaz, amit különböző írók állítanak a retorikáról szóló dolgozataikba, hogy a szónok személyes tulajdonságai nem fokozzák szavainak meggyőző erejét. Éppen ellenkezőleg, jellemvonásai talán a legfontosabb eszközök, amelyek a meggyőzéshez rendelkezésükre állnak. Amikor arról beszélünk, hogy hitelesség, és itt most a szó olyan értelmében beszélünk róla, hogy én valakinek beszélek valamiről, és ő azt gondolja rólam az alapján, hogy én hiteles vagyok-e vagy nem, akkor az ókori gondolkodók, tudósok jó pár száz évvel még az evangéliumok megszületése előtt arról beszéltek, hogy igen, a hitelesség az leginkább attól függ, hogy az adott ember, aki beszél, milyen jellemvonásokkal rendelkezik. És ha visszaemlékeztek, pont erről beszéltünk a délelőtti Biblia tanulmányozásunk alatt is. A gyümölcsökről, a lélek gyümölcseiről. Ha ezek nem valósulnak meg az életünkben, nem leszünk hitelesek. Akármit mondunk, teszünk, nem lesz hiteles, mert a cselekedeteink, ahogyan minket ismernek az emberek, nem azt fogják sugározni, amit mondunk. Keressük meg Márk evangéliumában az első fejezetet. Nem kell sokat lapozni, csak néhány oldalt, ha még nyitva van a Biblia. Márk evangéliumában az első fejezetből olvasnék egy pár verset. A 14. verstől a 22. versig olvasom. Minek utána pedig János tömlözbe vetetett, elment Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát. És ezt mondta, betöltetett az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mikor pedig Galileai tenger mellett járt, látta Simont Andrást, annak testvérét, amint tengerbe hálót vetnek, mert halászok voltak, és mondta nekik Jézus, kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halászatok. És azonnal elhagyván az ő hálóikat követték őt. És onnan egy kevésbé előbb ment, látta Jakabot, Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, amint a hajóban azok is a hálóikat kötözgették. És azonnal hívta őket, az ő atyukkal, Zebedeust a napszámosokkal a hajóba hagyva, utána mentek. És bementek Kapernaumban, és mindjárt szombatnapon bementek a zsinagógába, és ott tanított. És elálmélkodtak az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Mit látunk ebben a történetben? Szóval Jézus Krisztus elhívja az első tanítványait. És amikor ők meghallották, hogy hívja őket, mindent eldobtak, és mentek utána. Hát ez tényleg hiteles, ugye? Tehát ha valaki, mi talán nem is ismerünk ilyen embert, aki ha mondana nekünk egy ilyen nagy dolgot, hogy akkor most te hagyd ott mindent, és gyere, és kövess engem. Semmi embert nem látunk szerintem, aki után így elindulnánk, és mennénk. Tehát az Úr Jézus Krisztus valóban hiteles volt. És mire hívtál ezeket a tanítványokat? Arra, hogy embereket halásszanak. Ez a feladat, a halászat nem volt ismeretlen a számukra, mert hiszen ők előtte is haláztak, pont erről olvastunk. Csak a hal volt más. Mert nem halra kellett ezentúl halászni, hanem emberekre. És én azt gondolom, hogy az Úr Jézus Krisztus minket is hasonlóképpen hív ma, most itt. Azt mondja nekünk, hogy kövessük őt, és ő azt fogja tenni, azt fogja megvalósítani az életünkben, hogy annyira hitelesek tudunk lenni, hogy más embereknek is bizonyságot fogunk tenni róla, és azok a mi szavunkra követni fogják őt. Ehhez azonban mire van szükség? Arra, hogy amit kér tőlünk Krisztus, azt odaadjuk neki. És igazából, amit mondani szeretnénk nektek, hogy mi az, amit én, mint keresztény ember tehetek azért, hogy ott, ahova az Isten helyezett engem, az én barátaim, osztálytársaim, munkatársaim közé, ott én bizonyság tudjak lenni Krisztusról. Hogyan tudok hitelessé válni? Hogyha megnézzük itt az elejét az igének, amit felolvastam, akkor láthatjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus központi üzenete az Isten országa volt és a megtérés. És én azt gondolom, hogy ez két nagyon-nagyon fontos kulcs tényező a mi életünkben is. Hogyan gondolkodunk az Isten országáról, és hogyan gondolkozunk a megtérésről. Vajon az a hely, amit az Isten kínál nekünk, az Istennek országa, az egy távoli dolog, ami számunkra, hát ha az Isten majd kegyelmes lesz hozzánk, és úgy alakul az életünk, akkor majd oda kerülünk, így gondolunk az Istennek az országára, vagy egy olyan valóságra gondolunk, ami már itt a Földön is megtapasztalható az életünkben. És most jött el az a pont, hogy szeretnék megkérni egy házaspárt, hogy ossza meg velünk, hogy ő most hol tart a hitelesség témájában, hitelesnek érzi-e magát, mi az a dolog, ami őt gátolja abban, hogy az legyen, mi az a tulajdonság, amit legnehezebben fogad el, ahol igazán nehéz őszintének mutatkoznia, van-e olyan benne, amit rejtegetni szeretne, és volt-e már olyan élménye, amit nehezen vállalt el magáról, és utólag örült, hogy mégis sikerült.
Hát kezdem én, de valóban egy házas pár leszünk. Igazániban, amikor gondolkoztam a hitelességnek a témakörén, akkor hát gondolkoztam, mi az a téma, amiben hogy igazán hiteles vagyok, hogy nem tudom, a szakmám, mert azt tanultam, vagy tehát mondjuk a gyereknevelés témaköre, vagy mondjuk a zene, mert zeneiskolába jártam, és igazándiból arra jutottam, hogy hát egy dolog van, amiről 100%-ig elmondhatom, hogy hiteles vagyok, és ez a témakör pedig a kegyelem, hiszen elmondhatom azt, hogy Istennek a kegyelmére van szükségem, és mivel nekem erre van szükségem, lehet, hogy neked is erre van szükséged, és ez az a témakör, amiben igazán hitelesek lehetünk. De Pál apostolnak, ha az életére gondolunk, akkor nekem nagyon tetszik az, és megfog az, hogy ugyan nagyon sok hibája volt, és tényleg emberek élete tulajdonképpen az ő döntésein is foroghatott kockán. De mégis nem arra gondolom, hogy Pál, te ezért ne álljál fel prédikálni, hát. És gondolj bele, hogy nem tudom én, István, vagy egy másik apostol tekergetted bele, te vitted oda a zsidók elé, hogy öljék meg. Hanem arra gondolunk, hogy Pál azt tanítja, hogy amik hátunk mögött vannak, azt elfelejtvén, és amik előttünk vannak, annak neki dőlvén célegyenes tudjunk igyekezni. És hát én most nem szeretnék beszélni ilyen rejtegetni valóinkról, de szerintem mindenkinek vannak olyan dolgai, ami csúnya folyt az ember életében. Viszont, ami nekem nagyon tetszett, hogy Ellen White azt írja, hogy mi emberek olyanok vagyunk, hogy elítéljük az iszákost, a részeges embert, mert azt mondjuk, hogy milyen bűnös, és közben meg elnézőek vagyunk a büszkeség és az önzés fölött, holott azt írja, hogy Isten szemében ezek azért súlyosabb bűnök, mert a büszke ember nem tudja magáról, hogy bűnös, és Istenre van szüksége. Tehát ha úgy érzitek magatokat, hogy én nem vagyok hiteles, mert ezt tettem, akkor kapaszkodjatok abba, hogy talán pont ez a jó, hiszen ráébredünk a bűnös tudatunkra, és ráébredünk arra, hogy igen, ezt tettem, de Isten fel tud használni így is, és segít abban, hogy ne nézzem magamat a másik fölé, hiszen nekem is ugyanúgy vannak hibáim, mint a másik embernek. És egy rövid történetet szeretnék elmesélni, amit Péter felhozott már a szombatiskolába, hiszen volt egy olyan kérdés is, hogy tehát olyasmi, amit így nem akartam elvállalni, vagy úgy éreztem, hogy nem, vagy nemet mondtam, sőt a bibliai történet, és azt mondtam, én nem fogok menni, aztán mégis elmentem, és áldás lett belőle. Ez pedig az volt, hogy hát amikor 16 éves voltam, akkor én mondtam, hogy én soha nem fogok angolul prédikálni, és ezért nem is akartam elmenni egy ifjúsági programra, és aztán két év múlva meg Tanzániába kerültem, ahol hát angolul kellett prédikálni. És csak annyit szeretnék ebből a történetből megosztani, hogy minden egyes prédikáció előtt, mielőtt felmentem volna, egy igét olvastam el magamba, ami benne van egy filmben, amit én nagyon szeretek, és ez a címe, hogy Luther. És angolul szó szerint ugyanez az idézet van a filmben is, hogy I am yours, save me. A Zsoltár 119.94, hogy tied vagyok, tarts meg engem. És igen, mert a határozott idődet keresem, és hogyha így állunk a szolgálat elé, hogy tied vagyok, tarts meg engem, nem az, hogy én ilyen vagyok, meg ilyen jó vagyok, meg ilyen képességeim vannak, hanem egyszerűen a tied vagyok, akkor megtapasztaltam azt, hogy Isten képes arra, hogy megtartson, és ha valami nehéz feladatnak is tűnik, abban a helyzetben megadja a segítséget, úgyhogy ezt kívánom nektek is.
Köszönöm. Én is azt szeretném megerősíteni, amit a feleségem már elmondott, pedig nem is beszéltünk erről. Az utóbbi hónapokban ez erősödött meg bennem, hogy Amikor a hitelességről gondolkoztam, akkor eszembe jutott az, hogy hát milyen sokszor elbukok én is, és azt gondolom magamról, hogy milyen rossz vagyok, és nem igaz, hogy nem sikerül ettől vagy attól a hibámtól megszabadulnom, és így minek szolgálok egyáltalán, vagy minek állok itt előttetek, hiszen ez így hiteltelen lesz. De a vájtestvérnő írása is abba erősítenek meg, hogy mennyire fontos az, hogyha megvalljuk a mi vétkeinket, és az Úrtól kérünk segítséget, hogy segítsen megszabadulni ezektől, akkor nem szabad már a múlton rágódnunk, hanem előrefele kell tekintenünk, és előre néznünk, és kérni Isten áldását, hogy, és várni azt, hogy mit fog rajtunk keresztül tenni a jövőben, ne pedig emlékezzünk arra, hogy milyen rosszak voltunk a múltban, vagy mit tettünk a múltban, mert ez nem fog segíteni minket a hitelességünkben. És én arra szeretnék válaszolni, hogy mi az, ami segíthet bennünket abban, hogy hitelesek legyünk, vagy mi az, ami úgy érzem, hogy engem segít, hogyha minden napot a Jóistennel kezdjük, és a vele való áhítatos órában teszünk, hogyha tanulmányozzuk az ő igéjét, hogyha beszélgetünk vele imában és kérjük az ő vezetését, akkor sokkal hitelesebbek tudunk lenni az előttünk álló nap folyamán, mint hogyha ezt kihagyjuk.
Nagyon szépen köszönjük a bizonyságokat, és én azt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor erről a kérdésről gondolkodunk, a hitelességről, akkor egyikünkben sem legyen az a visszatartó erő, hogy hát én nem tudok hiteles lenni, mert emberileg egyikünk sem tud hiteles lenni. Mi mindannyian olyanok vagyunk, mint az a két ember, akikről Krisztus a példázatban szólt. Egyetlen megoldás van arra, hogy hitelesek legyünk, és az, hogy átadjuk az életünket Krisztusnak. Ha ezt megtesszük, akkor ő át tudja úgy formálni az életünket, hogy valóban hiteles emberré tudunk válni. Ezt tette Keresztelő Jánossal is, és ezt meg tudja tenni a mi életünkben is. És én azt kívánom, hogy ebben gyakoroljuk magunkat, úgy, ahogy elmondták a testvérek is, hogy naponta tegyük le az életünket Krisztushoz, naponta térjünk meg, és akkor ő képes lesz arra, hogy hitelessé tegyen bennünket, és képes lesz arra, hogy mi magunk is bizonyságok lehessünk őróla. Ezt kívánom mindannyiunknak.
Köszönjük szépen az üzenetet. Most pedig a ige szolgálat végeztével egy énekkel fejezzük be. A 182-es számének első két versét énekeljük, majd pedig Jáki Péter imád után a harmadik verset. Tehát a 182-es számainak első két versét énekeljük közösen, és ima után pedig a harmadik éneket.
Istenünk, köszönjük, hogy Te hívsz bennünket. Köszönjük, hogy válsz bennünket, és várod azt, hogy letegyük a mi életünket a te kezedbe, teljes egészében átadjuk magunkat, és szeretnél minket átformálni úgy, hogy valóban hitelesek lehessünk, és fel tudj minket használni a te munkádban, a te gyülekezetedben. És azt szeretnéd, hogy a mi életünk valóban boldog legyen, mert igazából csak az az élet boldog, amely hiteles élet. Segíts ebben bennünket, Urunk. Add, hogy oda tudjuk adni a mi életünket neked, le tudjunk mondani mindazokról a rejtegetett kis szokásainkról, amik nem kedvesek te előtted, és elfogadjuk tőled azt az ajándékot, amit te adni akarsz nekünk. A hitelességet, azt, hogy amit mondunk, azt úgy is tegyük. Azt, hogy ahogyan rólad szólunk, az az életünkben is megvalósuljon. Segíts ebben bennünket, Urunk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen.